Tóth István ékészítő, mai beszélgetőtársam, köszönöm szépen, hogy itt Kerce Szomori Birodalmadban fogadtál engem, ebben a gyönyörű környezetben. Az, hogy ékészítő egy elnevezés, de te hogy fogalmaznád meg a saját identitásodat?
Én egy eltévedt indián vagyok, aki valamilyen furcsa sorszeszély folytán ide Kelet-Európába született le, és nekem gyerekkorom óta szenvedélyem volt az íjászat, az indiánkodás. Én Budapesten nőttem fel, a második kerületben, a Rózsadombon. Nem azért, mert a szüleim oda lettek volna predesztinálva, hiszen egyszerű munkás emberek voltak, valamiért területileg mi oda tartoztunk, és én egy kulcsos gyerek voltam, úgyhogy ők még dolgoztak, én az életem nagy részét a Megvártéren töltöttem, ami nem volt ilyen szép park, mint most, hanem az egy elgazosult kert volt az én gyerekkoromban, és ott bandáztunk, úgyhogy ott szívtuk magunkba az indiánusdit. Egyébként pedig az én generációm, én 1960-ban születtem egyébként, azt hozzá kell tenni. Az én generációmnak az akkori Delfin könyvek, és azokból is különösképpen egy volt a Bibliája. Nem volt ugye, nem állt rendelkezésünkre ennyi adathordozó, mint a mai gyerekeknek, ennyi nagyon érdekes könyv, film. Mi azt kaptuk, ami a Szabó Ervin könyvtárban elérhető volt, így aztán a Winnetou lett a mi Bibliánk. Ezt gondolom minden korabeli gyerek falta. Én nagyon sokszor elolvastam, így 60 évesen is tudnék belőle idézni konkrétan. Tehát konkrétan sorokat, esetleg ilyen félfejezetnyi anyagokat. És én gyerekkorom óta szenvedélyesen indiánnak készültem. Tehát én tudtam, hogy nekem azzal valami közöm van. Majd a sors ilyen nagy varga betűvel elkevert engem ide az őrségbe, de én tudatosan azért választottam ezt a helyszínt, mert nagyon szerettem volna lovat tartani, és nagyon szerettem volna az íjászattal foglalkozni. Így most már elmondhatom, mivel több mint 30 éve itt élek, hogy az életem nagyobbik részét itt töltöttem el. Ebben a csodálatos környezetben lovakat tartottam, és elkezdtem íjakat készíteni. Majd valamikor a 90-es évek elején hallottam egy lovas embertől, hogy van-e valaki ott van Kaposvár környékén, aki lóhátról lő, íjazik. Hát ez volt a Kassai Lajos, de akkor ő, neki még nem volt neve, nem volt egy ismert személyiség, egy egyszerű asztalos srác volt. Egyszerűen nem hagyott engem élni az a gondolat, hogy ezt valaki előbb megcsinálta, mint én. Hiszen én vagyok a lovas ember, én azt hozzá kell tenni, hogy egy rövid ideig még versenyszerűen lovagoltam is valamikor fiatal koromban egy sportegyesületben, tehát én tanultam a lovaglást, és innentől egyszerűen engem nem hagyott nyugton ez a gondolat, hogy nekem lóról kell íjászkodnom. Úgyhogy elkezdtem valami íjat fabrikálni magamnak, persze eltörött a második, harmadik is, és akkor elkezdtem komolyabban gondolkozni, hogy hogyan is lehetne olyan íjat készíteni, ami a kvázi lovasi íjászathoz alkalmas. Akkor még nem így hívták, hogy lovasi íjászat, egyszerűen csak, mint az indiánok, én lóról akartam lőni. Így nagyon hosszú kutatgatás, meg kísérletezgetés és kudarc után eljutottam az első működős képes íjamhoz, aminek a fele műgyantából készült, a másik fele fából készült. Én fabrikáltam, és lehetett használni. És akkor én ezzel elkezdtem íjászkodni lóhátról. De hát a lovat is tanítani kell hozzá, szoktatni kell legfőképpen a lövéshez, hiszen a ló az egy menekülő állat, megijed a zajtól. Én is így jártam vele többször is, úgyhogy volt, hogy a rétnek a végéből futott haza velem a ló, amikor először eleresztettem egy lövést róla. Summa summarum, készítettem egy olyan működőképes íjat, amivel már tudtam a lovat is hozzá idomítani, és amikor ez már úgy, ahogy működött, akkor a lovas barátaim elkezdték mondogatni, nekik is kéne egy ilyen.
Te ezt az íjat, bocsánat, ezt teljesen magadtól autodidakta módon utánolvasva, netről, könyvekből összeszedve, vagy ott van mi mentorod, valaki, aki segített elkészíteni magát az íjat?
Volt egy olyan ismerősöm, aki az akkori Balatonfűzhői gyárban dolgozott, és ő értett az üvegszálhoz és a műgyantához, és nagyon sokat segített, hogy hol lehet ezeket az anyagokat beszerezni. Én nem voltam képben, én nem tudtam, hogy ezt hogy kell csinálni, úgyhogy nagyon sokat kísérletezgettem. De mondhatni így, hát ezt nem tanítják, erre nincs iskola. Majd amikor ki kellett váltani hozzá az engedélyt, akkor nem is tudták hova besorolni. Tehát ez az, hogy magyar készítő, kisiparos, tehát ilyen kategóriában.
Nem létező mesterség lett, aztán a tiéd.
Ez így van, ez így van.
Említetted a Winnetout meg a Delfin könyveket. Személy szerint nekem legalább annyira meghatározza azt az elképzelésemet egy ős magyar közegről, meg mondjuk az íjászatról, az íjkészítésről, László Gyula által írt könyvek és azoknak az illusztrációi. Ez úgy neked is megvan, ugye, fejben?
Abszolút, hát ő egy nagyon autentikus és nagyon hiteles forrás, a László Gyula féle íj leírás. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a Kassai Lajos is ő belőle indult ki. Ő nekik volt kézben, ugye olyan eredeti lelet, ami alapján ők pontosan rekonstruálni tudtak egy ilyen ős magyar íjat, meg tudták határozni nem csak a formáját, hanem azt is, hogy miből van. Egyébként érdekes, hogy ugye abban a korban ezeket az íjakat azok a nemzetek, akik ugye harcászathoz, vadászathoz, kényszerből is akár, de használták ezeket az íjakat, ezek mind ugyan különböztek formailag, de mind egyforma tudással bírtak. Tehát, hogyha összehasonlítunk egy akkori angol szász íjat, amit egy szábotból faragtak ki, vagy összehasonlítunk egy japán íjat, ami egy 2,40 méter hosszú íj volt, illetve összehasonlítjuk ezek a nomád lovas népnek a rövid, összetett, merev szarvú íjait. Ezeket egyrészt ugye mind a természetből kilelhető anyagokból állították elő, fából, inakból, bőrökből. Nagyon speciális enyvet főztek hozzá, amiből ezeket össze lehetett ragasztani szarúból, szarulemezből. De a végeredményben olyan nagyon nagy eltérés nem volt. Nem régiben csináltak egy összehasonlító elemzést, ami ezeket nagyon sok helyről származó íjakat összevetették, és kiderült, hogy körülbelül mindegyikkel ilyen 200-250 méterre lehetett előni. Most nem beszélek a távlövő versenyekről, ugye tudjuk, hogy Magyarországon is már van távlövő világbajnokunk, akik 1 kilométer fölött is tudnak akár lőni, de hogy az első távlövő verseny az a török időkből maradt fönt, azt hiszem a Boszporuszt lőtték át íjjal, és ez ilyen több mint 800 méter volt. De jellemzően az volt ugye, hogy az a fajta harcmodor, amiben az íjászat is nagyon hangsúlyos szerepet kapott, ott sok íjász egyszerre lőtt ki sok veszőt, és azzal egy területet letaroltak. Gyakorlatilag, és ennek a hatótávolsága ez a körülbelül ilyen 200-250 méterre.
És az a vadászatnál is elegendő, akkor becserkészni a vadat mondjuk.
Hát, az nagyon sok.
Ebben is gyakorlatod?
Én a vadakkal vagyok, megmondom őszintén, hogy én abszolút humanistának tartom magam, tehát én nem bántanék egy állatot ezzel, de a vadászathoz egy teljesen más íjat használtak. A vadászathoz nagyon pontosan kellett tudni lőni, ezért kizárt, hogy 250 méterről eltaláltak volna pontosan egy vadat. Azt be kellett cserkelni, közel kellett menni, és megint az indiánokhoz fogok kiukadni, hogy ő nekik például kifejezetten a vadászathoz voltak erre módszereik, hogy hogyan kell mélen, ülve, lesben állva bevárni a vadat, amíg az egy olyan 30-40 méteres lőtávolságra kerül, és én úgy gondolom, hogy ma is divat lett az íjászattal való vadászat, mégiscsak ez az a távolság, ahol biztonsággal, ha lehet így mondani, humánusan meg lehet lőni úgy egy vadat, hogy az pontos lövést kapjon, ne fusson el sebzett, majd kivéreztetett tetem módján, ne végezze valahol az árokparton, amivel senki nem találja meg. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy oda egy nagyon erős, ám pontos, irányítható íjat használtak.
És amikor a baráti köröd, amit említettél, meglátta, hogy te mivel foglalkozol, és próbáltak arra rávenni, hogy nekik is készíts, akkor indult el igazán ez a dolog? Vagy akkor csak úgy ösztönösen csináltad tovább, és nem gondoltál arra, hogy üzlet lesz ebből, hanem csak úgy keftelésből átadod ajándékként?
De hogy gondoltam rá, nem, én nagyon büszke voltam rá, hogy figyeljetek, ide megy a lófut, itt galopozik, és én meg tudok a hátáról lőni, és ez nagyon megtetszett a lovas barátaimnak, és kértek egy-egy íjat, úgyhogy másnak is elkezdtem készíteni, de nem pénzért. De aztán, amikor már az 5.-6.-at csináltam, akkor mondtam, hogy figyeljetek, ne arra ugyatok, de valamit most már kérni fogok érte, mert nagyon sok munka van vele, nagyon sok az anyagköltsége, tehát ha úgy gondoljátok, akkor én szívesen csinálok neked is egy ilyet. Így lettem talán íjkészítő, de hogy ebből hogyan lett kvázi megélhetés, ott két személynek van szerepe benne, az egyik a Szenti Péter, akinek kapcsán te is elkerültél én hozzám, a másik pedig egy ló, az én Klarinét nevű lovam, és a kettő úgy jött össze, hogy az akkori magyar íjász szövetség még megjelentetett egy íjász újságot. és ennek a felelős szerkesztője, aki járt nálam, megkért, hogy írjak egy cikket vagy cikksorozatot arról, hogyha valaki otthon a hobbilovával szeretne lovasíjászatot gyakorolni, azt hogyan kell tanítani, és én ennek eleget is tettem, és ehhez kellett illusztrációként fényképanyag, és a Szendi Péter eljött hozzám, és itt lent a réten készített egy-két jól sikerült fényképet. Ez nem az én érdemem volt, az övé, mert jól tudott fotózni. Minden esetre ez megjelent az IASZ magazinba, és valahogy kikerült, tudtam nélkül, Amerikába. És ott lesz egy címlapfotó, egy amerikai magazinnak a címlapfotója. Nem tudtam róla, egy év talán el is telt, mit sem sejtve, egyszer csak csörög a telefon. Hát akkor még ilyen betárcsázós telefonok voltak, és kiderült, hogy engem Hollywoodból hívott egy angolul beszélő ember, aki nagy nehezen elmagyarázta, hogy ő látta fotómat ebben az újságban, és hogy ő egy beszállító kellékes cégnek a tulajdonosa, és hogy éppen most rendelnének tőle a képen látható íjból egy nagyobb mennyiséget, de talán ilyen egy-két tucatnyi mennyiséget, az éppen akkor készülő Skorpió király című produkcióhoz. Hogy én ezt el tudom-e neki küldeni? Volna egy hónapom rá. Hát mondom, mi ez nekem? Az azt jelenti, hogy egy hónap alatt készítettem el egy ilyet. Tehát ez nekem egy borzasztóan egy feladat
volt. Simán vállalható volt.
Simán vállalható volt. Tehát akkor én nekem még fogalmam sem volt, hogy nem az lesz a legnehezebb dolog, hogy én ezt hogy gyártom le egy hónap alatt azt a mondjuk 200 ilyet, hanem azt, hogy hogy juttatom ki Amerikába. Tehát a 90-es évekről beszélünk. Le kellett engedélyeztetni, a rendőrséggel bevizsgáltatni, a mezőgazdasági minisztérium adott ki rá kvótát, ők is megszabták, hogy milyen izékkel. Tehát nagyon komoly feltétel, hogy céget kellett hozzá alapítani egy hónapon belül, akkor. Tehát nem volt egyszerű a feladat, úgyhogy még közben napi 10 órában ilyet készítettem.
Még akkor az ügymenet azért még nem volt egy rugalmas, mint most egy vállalkozás indításnál, azt tudom mondani.
Igen. De elkészültek, kijutottak, belekerültek a filmbe, egy fél év múlva rendeltek még egy akkora mennyiséget, mert a statiszták ellopták, és a pótfelvételhez már nem maradt nekik. Én tulajdonképpen onnantól datálom magam így készítőnek.
Egyébként az USA-ban, ha jól tudom, több üzleti utad is volt, amikor már ezt rendszeresen szállítottad oda. Nyújtották neked ezt a klasszikus amerikai érzést, ezek az utak, amit mondjuk a magunkfajta ilyen szocializmusban gyerekeskedő, meg vadkapitalizmusban szocializálódó, de Európai Unióban adófizetőként nyilván tartott magyar ember elképzel. Most egy kicsit nyugatekelten formáztam.
De nem, ezt annyira szépen felvezetett, hogy ez tulajdonképpen nem is kell mit magyaráznom ahhoz, hogy amikor az ember már mondjuk a 70-es évekbe kamaszkodik, akkor a korábbi indián létjébe bejön egy másik vonulat is, ez a rockzene, ugye meg az akkori hippi nemzedéknek az a felszabadult életérzése, amiről mi annyit álmodoztunk
hát,
itt.
Egyenlő volt a szabadsággal, így elképzelhető.
Az egyenlő volt a szabadsággal, tehát én onnantól magamat egyébként zenésznek is datálom, én azóta mindenféle zenekarokban játszom. És Amerika imádata teljesen természetes egy akkori nagy kamasznak, vagy egy 20 éves gyereknek, úgyhogy én szenvedélyesen vágytam Amerikába menni. Ezt akkor tudtam megtenni, amikor így az íjak kapcsán, és így a Skorpió királyos megkeresés után véletlen folytán megismerkedtem egy amerikai emberrel, aki itt volt Szombathelyen a főiskolán angoltanár, és egyébként pedig a Hétréd zenekarunkban hegedült, és amikor ő innen visszament, akkor felajánlotta nekem azt a lehetőséget, hogy ő szívesen forgalmazná az íjakat Amerikában, úgy sincs mit csinálnia, most úgyis visszamegy, egy űr keletkezik az életében, és ha gondolom, akkor próbáljuk meg. Hát így 2000-ben fölültünk a repülőgépre, ketten, kimentünk Amerikába, alapítottunk egy közös céget, és ő nekiállt teljesen vakon és mindenféle tudás nélkül ezt ott terjeszteni. És azokban az időkben, azokban az években én nagyon sokat jártam hozzá, nagy, hosszú utakat tettünk meg, főleg a nyugati parton, egy rettenetesen szakadt Chevrolet autóval, de nekem már az is élmény volt, hogy ilyen autóba be tudok ülni, aminek olyan luk volt az alján, ki lehetett látni, tehát konkrétan láttuk az aszfaltot, és ezzel az autóval mentünk Seattle-től egészen le San Diego-ig, mindenhol megálltunk, amit találtunk az interneten, és íjászokkal foglalkoztattunk. Én nagyon sokat jártam annak idején Amerikába, de hogy visszacsatoljak az indiánokhoz, mindig is kerestem. Tehát nekem az volt az igazi nagy dolog, amikor először kimentünk, és megkérdezték tőlem a szállásadóink, hogy na hát valamivel kedveskedni akartak, hogy hova vigyenek el, mit szeretnék látni, akkor mondom, hogy vigyettek az indiánokhoz. És nem értették. Ő nekik az indiánok nagyon pejoratív. Oda akarsz menni, oda lepukkant köd. Hát mit akarsz te az indiánoktól? Hát mondom, figyeljetek, én ezt úgyse tudom nektek megmagyarázni. Tudjátok, Winnetou, én azt a Winnetou, de hát senki nem hallott a Winnetouról. Senki az ég adt a világon. Minden esetre kötélnek álltak, engem beültettek az autóba, és elmentünk egy indián rezervátumba. Ez észak-nyugaton volt, Seattle és a kanadai határ között. Ezek bánavadász indiánok voltak, ez a maká indián törzs. Ott van egy nagyobb kolónia, akik még ilyen, hát nagyon lepukkant környezetben élnek. Minden esetre engem oda elvittek, megálltunk az ottani intes párnak a parkolója, nem így hívták, csak az ottani nagy áruháznak a parkolójába, ott egy ilyen nagyon termetes indián néni egy ilyen felborított bevásárló kosáron sütögetett valami húst, ő odaintett magához, hogy $1 vehetek belőle. Na, ő volt az első indián, akit én életemben láttam.
Ennél kicsit romantikusabb elképzelésed volt, gondolom,
az első találkozás. Abszolút, és akkor én még naivan ott meghatódva, teljes átéléssel mondtam nekik, hogy én a ti kelet-európai testvéretek vagyok, és hát a Winnetou az nekem a minden, de ők is csak néztek, tehát ezt a Winnetout valahogy nem jöttem rá rögtön az elején, hogy nem kellene, tehát senki nem hallott a Winnetouról Amerikában, még nem. Történt jó pár évvel később egy olyan eset, hogy egy lovas íjász találkozóra engem meghívtak kiállítani Ajovába. És ez egy nemzetközi lovas íjász találkozó volt, nagyon sokan voltak ott, akik ebben a témában járatosak voltak, és ott kaptam egy kis asztalt egy nagy hodályban, oda kiállítottam az íjaimat, és én is ott álltam, és aki jött érdeklődő, azzal ott elbeszélgettem, egy kis előadást is kellett tartani a magyar íjakról. És mellettem állt egy fiatal Dakota indián fiú, Red J. Hooknak hívták. És a kis ágyékkötőbe ott nyomta egész nap. Ő, neki az volt a sztoria, hogy engedélyt kapott a nem tudom milyen Arizona államtól, hogy az ősi módon ő elejtsen egy bölényt. És ez a fiú a saját maga készítette íjjal, fölült a lovára, de úgy, hogy előtte összejöttek a vének, ott nagy tábortűzt, fölszentelték, kifestették a lovát, őt magát, és másnap fölült a lóra, és a maga készített íjjal elejtett egy bölényt ősi módon, és ezt dokumentálta, a National Geographic filmet is csináltak róla, és megjelent a National Geographic magazinban is, tehát ő nem volt egy kis ember, kvázi az ismertsége miatt, ez akkoriban egy szenzációnak minősült, és ő ott állt mellettem, és egyik nap átjön. És azt mondja, te tényleg Magyarországról jöttél? Mondom, igen. Hát a Winnetout ismered? Kérdezi ő tőlem. Hát,
gondolhatod,
hogy mennyire meg voltam döbbenve. Mondom, figyelj, hát, na hát, mondom, te vagy az első élő ember Amerikában, aki hallotta egyáltalán ezt a nevet. Hát persze, hogy ismerem, de hogy te onnan ismered. És akkor elmondta, hogy amikor a Kevin Costner forgatta a Farkasokkal táncoló című filmet, akkor a forgatásai megvásárolt egy nagy darab eredetileg Dakota földet, ott csinálták a filmet, és a forgatás befejezése után ezt a földet visszaajándékozta a Dakota nemzetnek, azzal a feltétellel, hogy ott csináljanak egy skanzent, és éljenek ott úgy az indiánok, ahogy régen, és oda fogadjanak látogatókat, kérjenek tőle pénzt, és akkor abból fel tudják tartani magukat. És az a fiú ott élt. És azt mondja, hogy én el nem tudom képzelni, hogy minden évben hány német turista kérdezi meg tőle, hogy a Winnetout ismeri-e, persze ő se olvasta, de ugye a végén már ráborította, hogy hogy ne ismerem. Úgyhogy így jártunk Winnetouval Amerikában.
És akkor megtetted ezeket az amerikai utakat, a piacot fölmértétek ezzel a jó barátoddal, akivel a céget alapítottatok, és akkor elindult az export úgy magától, és az a mai napig is tart?
Hát ez a mai napig is tart, igen. Olyan hullámvölgyekkel, mert azért most a pandémia, nem mondom, hogy nekünk is nem tett keresztbe. Leszerződtünk végül is azzal az első kellékes céggel, akik ugye a Korpió királyt ellátták íjakkal, és ők rendszeresen továbbra is adnak speciális feladatokat, úgyhogy nagyon sok ilyen amerikai filmben láthatóak azok az íjak, amik itt készülnek Kercaszomoron. Egyébként, de való igaz, tehát azóta ez így működik, hogy itt elkészítjük az íjakat, és akkor megy ki Amerikában, ott pedig az ottani cég értékesíti. Egyébként találkoztam azóta olyan indiánokkal is Amerikában, akik barátok lettek. Többek között Montanában meghívtak egy olyan lovashiász tanfolyamra, ahol indiánok is voltak. Ahol indiánok voltak elsősorban jelen, és először nagyon idegenkedve fogadták, hogy itt valaki Kelet-Európába egy sápadtarcú fehér oda bemegy. Tehát konkrétan mondták, hogy ők akkor nem mennek, hogyha sápadtarcú is lesz jelen, de aztán mondták neki, hogy hát nem ő, csak ő is íjkészítő, és ő csak tulajdonképpen nem vesz részt, csak így jelen van. És így kerültem el Chadhez. A Chad, ő Montanában lakik egy gyönyörű szép rönkházban, amit a szüleitől örökölt, egy nagy területen lovakat tart és teheneket. Ugye ott mindenki azt csinálja. De amikor fiatal volt, akkor ő belépett a hadseregbe. Hát ugye el volt zárva a világtól, kicsit olyan egyszerű környezetben nőtt föl, ő maga is olyan egyszerű ember volt. Jó ötletnek tartotta, így került el Irakba, és ott azt hiszem talán 2 évig szolgált, és nemigen járt haza, mert hogy nem volt neki miért hazajönnie, úgyhogy mindig, amikor ilyen eltávokra a barátai elmentek, akkor ő mindig szolgálatot vállalt. Karácsonykor, húsvétkor, szilveszterkor mindig ott volt. És akkor a barátai ott mindig szekálták, hogy Chad, neked nincs miért haza menned? Tehát nincs valami csajod otthon, aki vár téged? Hát nem, nincsen. Akkor jött a következő év, karácsonya, és akkor egyszer csak váratlanul előálltak a katonahaverok. Azt mondja, figyelj ide, Chad, nem maradsz itt. Azt mondja, itt van, vettünk neked egy repülőjegyet. Fölszállsz erre a repülőre, ez elvisz téged Moszkvába. Ott leszállsz, ott vár téged egy szőkehajú nő, itt van fotója, úgy hívják, hogy Svetlana, az lesz a feleséged. Azt fölrakod a washingtoni gépre, hazarepültök, elveszett feleségül. És ez így történt. A haverok találtak neki interneten egy feleséget, Chad felszállt a repülőre, Moszkvában megismerkedett Svetlánával, hazavitte, elvette feleségül, szépen éltek, Svetlana várandós volt az első babájával, de Chadnek még volt egy pár hónap szolgálati ideje, vissza kellett mennie Irakba. Hát közeledett az elutazás időpontja, de egy medve lejárt éjszakánként, és hát az állomány zabrálta, talán így mondják helyesen, tehát ugye elvitt egy-egy borjat, egy-egy csikót. A Chad félt ott hagyni Svetlánát egyedül, már a kerekedő pocakkal, úgyhogy ő kiállt a sziklára minden éjszaka a puskával a kezébe, hogy azt a medvét lelője. De nem jött a medve, nem sikerült. Úgyhogy eljött a búcsú ideje, és ő visszament 2 hónapra még Irakba. Ott hagyta Svetlánát egyedül, nagy pocakkal. Másnap Svetlána kiment a puskával a kezébe a sziklába, lelőtt a medvét, kikészítette a bőrét, hazament, egy hónap múlva megszült a gyereket. De ezt csak azért mondom, hogy van ilyen történet is, és Chad mind a mai napig jó barátom, egy Montanában élő indián származású. Nagyon melegszívű, nagyon-nagyon-nagyon rendes ember.
Elképesztő sztorik ezek. Egyébként használnak azok az ismerőseid, akik mondjuk indián származások, az íjaid közül? Akár csak hobbiból is.
Sokan. Igen, erre nagyon büszke vagyok. Igen. Azért ugye, ami íjakat csinálok, azok nagyon jók voltak ám a saját korukban. Tehát ezeket erre csinálták, hogy lóhártról lehessen lőni vele, és ezek nagyon használható íjak. Nem csak arra valók, hogy az ember fölakassza otthon a falra.
A magyar indián öntudatnak egyik jeles képviselője volt Cseh Tamás is.
Igen.
Őt is személyesen ismerted, ha jól tudom.
Igen.
Tudsz mondani valami történetet, ami elmondható a sok közül?
Járt nálam, itt, ahol most vagyunk, itt is lakott pár napot. Igen, itt volt a feleségével 2-esben, és egyik este, hát iszogattunk, az ugye azért szokása volt. Megkérdezte, hogy hány éves vagy, Pista, mondom, 40. Figyelj, de azt, hogy a legszebb 10 évet következik. Szóval egy tanácsot fogadj meg, semmit nem szabad kihagyni. Akkor nem esett le a tantusz, hogy mire érti, hiszen a felesége ott ült mellette. Most már tudom. nem is ez az érdekes, akkor szerveztünk neki egy koncertet itt lent Őri Szentpéteren a Malomban, és itt felejtette a gitárállványát. Hát ez a gitárállvány megtalálta a kellő helyét, ez itt maradt nálam. Kint van a műhelyben, és azt a célt szolgálja, hogy én a lőtáblát teszem bele, azt tartja, úgyhogy amikor egy íj elkészül, és azt kipróbálom, akkor a Tamásnak az állványa kikerül a fal alá, abba belekerül ez a lőtábla, és akkor abba mennek a lövések. Méltathattam volna Tamásnak a munkásságát, és most lehet, hogy nem szép dolog, mert kicsit azért zenésznek is tartom magam, nem szép dolog azokat a kollégákat szapulni, akik látom, hogy minden évben mindenféle Cseh Tamás emlékkoncerteket hirdetnek, és a Tamás dalaival hirdetik magukat. Én úgy gondolom, hogy a Cseh Tamás dalai egyedül az ő szájából hitelesek. Én pontosan akkor voltam fiatal. Muszáj a Gézát is mellé említeni, mert ő nélkül nem lett volna Tamás a Tamás, és a Bereményi se lett volna Bereményi. Pontosan azt az életérzést fogalmazták meg, amit mi nem tudtunk volna megfogalmazni a 70-es években. Pont azt a levegőt, pont azt a milliót, abban nőttünk bele, tehát ő nekünk egy olyan hiteles korrajz abból az időben, és a Tamásnak az egész személyisége, a szerénysége, az életútja, a tehetsége, az méltatlan arra, hogy bárki is a szájára vegye. Ez az én privát véleménye. Tehát én nem szeretem, amikor színészek éneklik a dalait, és az manírosan el van énekelve, még hogyha szép tisztán el is van énekelve. Azok nem dalok, ezek költemények.
A zenész életed, vagy lényednek, meg a gyűjtő szenvedélyednek a közös metszete az, hogy itt hangszereket látok magam körül mindenhol, de mondod, hogy ez nem a teljes kollekció. Uh-huh. Gitárok, pengetős hangszer, talán koboz lehet sarokban?
Az egy arab lant. Igen, az egy arab lant koboz is van. Mellette pedig, na az egy indián hangszer, az egy csarangó. Az egy dél-amerikai indián hangszer, az is már egy nagyon régi darab. Annak az a különlegessége, hogy egy hangyászsűn páncéljából készült a háta, egy bizonyos tatuból, aminek a vadászatát már betiltották jó pár tíz évvel ezelőtt. Tehát védett állattá van nyilván. Tehát ez egy olyan idős hangszer, hogy ennek a háta még abból készült.
Érdekes, hogy íjakat viszont nem látok itt kiállítva.
Hát figyelj, én nekem annyi íj volt a kezemben már, hogy tulajdonképpen köszönöm szépen. Egyébként ezek a hangszerek használva vannak, tehát ha nem is minden nap, de mondjuk a gitárjaim az szinte minden nap kézben van, a zongora az minden nap, és most már a kislányom is játszik rajta, azok pedig relikviák, amik ott vannak fent.
Ha most költöznél Kercaszomorra, csinálnál valamit másképpen?
Nagyon jó kérdés. Az egész életemre visszamenőleg, ha visszanézek, tulajdonképpen mindig a legnehezebb döntéseim, a sors fordító döntések vittek előre. És ha magamnak tanácsot kellene adni, akkor azt a tanácsot adnám, hogy ne félj az ismeretlentől. Ezzel van az embereknek a legnagyobb problémájuk, hogy a félelmeiket legyőzzék, főleg az egzisztenciás félelmeit a mai korban, és én nekem az a személyes tapasztalatom, hogy amikor az ember ezen átlendül, még hogyha egy picit utána rossz is, és úgy érzi, hogy valami vakugrást követett el az ismeretlenbe, ezek nekem mindig előre vittek, semmit nem csinálnék újra. Nekem nagyon szép életem volt, és van, úgyhogy én csak hálás lehetek a sorsnak.
És valami olyan dolog, amit még ki akarsz majd próbálni mindenképpen, már a fejedben ma motoszkál valami, amit eddig még mondjuk nem, és pont ilyen kategória, hogy beleugrani fejest valami új dologba.
Én nekem mindent megadott a Jóisten, ami gyerekkoromban ott volt, lehettem indián, eljuthattam Amerikába, még azt is felajánlotta a sors, hogy maradjak ott, legyek amerikai, de nem, én nekem itthon volt dolgom, hazajöttem, gyönyörű családom van. Én nem tudok mit kívánni a sorstól. Legyen mindenki szép és egészséges, és éljünk szeretetbe, békébe. Tulajdonképpen mindenkinek ezt tudom kívánni.
Pisti, köszönjük szépen a hallgatónk nevében, és köszönöm szépen.